Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jós Vera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A könyvek, amikről ma beszélgetünk, témái valamilyen csalódást írnak le. Nem összemérhetők ezek, de arra alkalmasak, hogy egy műsorba kerüljenek. A könyv a 70-es évek Londonjában játszódik. Dúl a hidegháború, az írek terrorcselekményekkel fejezi ki elégedetlenségüket, ő felsége kormánya pedig nincs a helyzet magaslatán. A friss diplomás és nagyon vonzó nő önmagának is meglepetésként felvételt nyer az angol titkosszolgálathoz. Feladata a hidegháború ideológiai harcvonalára szólítja. Ő rángatja tehát akkor a mézes madzagot? A következő könyvből megtudjuk, hogy a reformáció nagyobb trauma volt az izlandiaknak, mint a kereszténység felvétele. Ahogyan az író magyarázza, a katolikus egyház toleráns volt a népi hitvilág, a pogányság által tisztelt istenségekkel szemben, míg a reformáció tűzzel vassal írtotta azt. A regény főhőse katolikus hitű tudós, aki nagy tisztelője a népi gyógyászatnak, az ördögűzésnek és az igazságnak. Meg is bűnhődik érte. A harmadik mű minden sora a csalódás különböző bugyraiba enged betekintést. Kezdetben a peresztrojka, majd a gorbacsovi ígéret okoz életre szóló csalódást. Így aztán kimentek az utcára és megvédték a szabadságot. Ezzel Jelcin segítve a hatalomba. Az ő uralkodását követi Putyin. Ezen közben a homo sovieticus elveszítette a hitét. Olvastam egy interjút a szerzővel, amiben elmesélte, hogy a 2010-es választások után a barátaival beszélgetett egy kávéházban a rendszerről. A szomszéd asztaltól melléjük telepedett egy titkos rendőr, és azt mondta: 20 000 vagytok a tüntetéseken, ebből 5 000 mi szerveztünk be. Ha 50 000 lennétek, akkor is szétkergetnénk benneteket. De ha 500 000 vagytok majd, akkor azonnal át fogunk állni. A műsor vállalt célja, hogy a könyvek olvasásához kedvet csináljon. Éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor ezzel részt vesz egy sorsoláson. Hát akkor vágjunk bele. A Szkolár könyvkiadónál jelent meg Ian McEwan Mézes madzag című regénye. A fordítóval, Lukács Laurával beszélgetünk. Már az alaphelyzet is vicces. Szeréna édesanyja rábeszélésére választ egy olyan matematika szakot, ami nem tartozik a kedvencei közé, és nagy keservesen végzi el. Közben az egyetem újságjában megjelennek már kritikái azokról a művekről, amiket ő viszont nagyon szívesen olvas. Ez az olvasás szeretete juttatja el az MI5 szolgálathoz.
Szerintem ez beleillik az egész történetnek a csavarosságába, mert a puszta történeten és a kém sztorin, sőt a szerelmi sztorin túl van ebben egy másik történet is, és az az, hogy az irodalomnak és a fikciónak sokkal nagyobb a szerepe, mint amennyit egyébként tulajdonítanánk neki. Az irodalom egyébként is gondolat és sorsformáló erővel bír, és itt is arról van szó, hogy valaki olvasni szeret, emellett matematika szakon végez. Hát Istenem, sokszor van az, hogy emberek olyan tanulmányokat folytatnak, amelyekről csak később derül ki, hogy nem az volt az igazi. Ez még nem olyan nagy tragédia, de szerintem abban meg nagyon jól beleillik, hogy az irodalom és az olvasás, a fikció, az olvasás szeretete felől érkezik meg a női főhősünk abban a helyzetben, amelyből szintén valahogy a fikció meg az irodalom mutat, hát a vége felé valamiféle kiutat. Ez nagyon ravaszul, én szerintem ki van gondolva, és McEwan amúgy is egy ilyen író, aki nagyon alaposan átgondolja, hogy a cselekménye, meg mindaz, ami abból kifejthető, az hogyan tartozik egész szorosan össze.
Nagyon fontos a női szerep. A titkosszolgálatnál hogyan bánnak egy nővel, de látjuk, hogy az egyetem matematika szakán is milyen helye van, amikor a kvótával kerül be valaki.
A nőknek a titkosszolgálatnál betöltött szerepéről egy önéletrajzi könyvből tájékozódott alaposan McEwan, a jegyzetekben szerepel is. Ez a korszellem, amikor éppen bomladozni kezd ez, nem utolsó sorban a diák mozgalmak 60-as, 70-es évek hatására, de hát sok minden más is ilyen, úgy az is kiderül a könyvből, hogy a melegséget, a homoszexualitást csak a történetünk előtt néhány évvel korábban vették ki a büntetendő helyzetek köréből. Tehát korábban büntetendő cselekmény volt kvázi az, hogyha valaki homoszexuális kapcsolatban áll. 60-as évek végén, 70-es évek elején járunk. Ilyen szempontból nem annyira csodálkozom. Eleve Angliában meglepően későn kezdhettek el nők egyáltalán egyetemre járni, nemhogy matematika szakra, amely reáltárgy lévén talán inkább férfiasabb, akár a mai napig is.
Serena Frumnak hívnak, és csaknem 40 évvel ezelőtt titkos küldetéssel bízott meg munkaadóm a brit nemzetbiztonsági szolgálat. Nem jártam sikerrel. Alig másfél évnyi szolgálattal a hátam mögött kirúgtak, miután szégyen szemre lelepleződtem, és tönkretettem a szeretőmet, bár kétségkívül ő maga is szerepet játszott tulajdonromlásában. Gyermek és serdülő koromra nem kívánok sok szót pazarolni. Apám anglikán püspök volt egy elbűvölő kelet-angliai kisvárosban, így másfél évvel fiatalabb húgom meg én a székesegyház tőszomszédságában nőttünk föl. Derűs, kultúrált, tiszta otthonomhoz rengeteg könyv is tartozott. A szüleim elég jól megvoltak egymással, és szerettek engem, én is őket. Bár Lucy húgommal kamaszkorunkban sűrűn hajba kaptunk, a hangos veszekedések nem hagytak bennünk maradandó nyomot, és felnőttként közelebb kerültünk egymáshoz. Apánk istenhite észszerűen mértéktartó volt, nem tolakodott az életünkbe, csak annyira lángolt, amennyire az egyházi hierarchiában való sima előmenetelhez kellett. Számunkra pedig biztosította az annakkor stílusában épült, kényelmes, múltszázadi házat. Életem első 18 évében semmi különös vagy megrázó nem történt velem, ezért lépek már is tovább. Ha a magam feje után megyek, vidéki egyetemet választok jó messze a szülővárosomtól, valahol északon vagy nyugaton, és kényelmesen elvégzem az angol szakot. Szerettem a regényeket. Gyorsan olvastam, 2-3-at is egy héten, és tökéletesen megfelelt volna az igényeimnek, ha 3 éven át más sem csinálok, mint ezt. Csak hogy lány létemre volt érzékem a matematikához, amit akkoriban a természet furcsa szeszélyének tartottak. Maga a tárgy nem érdekelt, nem különösebben élveztem, de jó érzéssel töltött el, hogy érdeklődnöm sem kell, mégis a csúcson vagyok. A többieket jóval megelőzve oldottam meg a példákat, akkor is, ha fogalmam sem volt, hogy jött ki az eredmény. Míg ők küszködve számoltak, én néhány könnyed szökkenéssel célba értem. Előre láttam a lépéseket, ösztönösen ráéreztem a megoldásra. Nehéz lett volna megmagyaráznom, honnan tudom, amit tudok. Minden esetre sokkal könnyebbnek ígérkezett matekból felvételizni, mint angol irodalomból. És végzős koromban én voltam az iskolai sakkcsapat kapitánya. Csak bizonyos történelmi képzelőerővel lehet megérteni, mit jelentett akkoriban, ha egy lány legyőzi a szomszédos város iskolájának sakkbajnokát. Egy öntelt kis hólyagot, aki azt hiszi, nagy képűsködhet csak mert fiú. Amikor fontolgatni kezdtem, hol tanuljak tovább, úgy gondoltam, gyermekkoromat és benne az iskolát végérvényesen félretehetem. De nem számoltam anyámmal. Volt, amit csak később értettem meg. Az, hogy anyám szokványos hagyománytisztelő külleme kemény feminista magocskát rejt. Esküdni mernék, hogy ezt a szót soha nem ejtette ki a száján, de attól még így volt. Félelmetesen biztos volt az igazában. Mint nőnek kutya kötelességem, hogy Cambridge-be jelentkezzek matematika szakra, jelentette ki. Mint nőnek. Akkoriban a mi köreinkben senki nem fogalmazott így. A nők nem mint nők cselekedtek. Nem engedheti, mondta anyám, hogy elpazaroljam a tehetségemet. Legyek kiemelkedő, legyek különleges. Legyek teljes értékű, tudományos, mérnöki vagy közgazdászi pályát kell befutnom. Anyám még a tiéd az egész világ közhelytől sem riadt vissza. Soha nem bocsátaná meg nekem, se magának, folytatta anyám, ha angolt hallgatnék, és a végén olyan háziasszony válna belőlem, mint ő, legfeljebb kicsit műveltebb.
Az is egy furcsa volt olvasni, hogy mennyire nincs tisztában a napi aktuál politikával, Serena. Mennyire nincs képbe. Tanára, a Tony, mikor a szerelme lesz, akkor magánórákat ad neki aktuál politikából.
Nem akarok mindenre azzal visszavágni, hogy hát ez is természetes, de bizonyos fokig igen. Én emlékszem, hogy 20 éves koromban bizony elég halvány fogalmam volt a politikáról. Az a sebesség, amelyen Serena végül elsajátítja a tájékozódásnak az eszközeit, és ahogyan megnyilatkozik, az már szinte valószínűtlen, mert annyira exakt, McEwan-i férfias módon sorakoznak ott a korszak eseményei. Amikor ez a történet játszódik, én néhány évvel azért fiatalabb voltam, de már éltem, mint Serena, és tényleg csak arra emlékszem, hogy állandóan hallottuk, hogy Belfastban robbantgatnak, és az ír katolikusok meg a protestánsok egymásnak mennek, de itt olyan tényszerű, olyan adat és név dömpinggel állunk szemben, tehát nem véletlen, hogy itt szükségesnek tartottam, hogy néhány jegyzetet hozzáfűzzünk, mert aki felnőtt fejjel élte át ezt a korszakot, és figyelt a külpolitikára, azt se nagyon tudná egyébként követni, tehát itt hatalmas anyag van megmozgatva, mert hogyha valaki veszi magának a fáradtságot, és kibogarásza az itt olvasható politikai eseményeket, a szereplőket, a pártokat, a miniszterelnököket, a bányásztrájkot, mit tudom én, rengeteg dolgot, akkor azért nagyjából képben lesz, tudni fogja szagolni, érezni, hallani fogja azt a 70-es évek elejének Angliáját.
A titkosszolgálaton belül itt most a kémelhárításon vagyunk, az a helyszíne a cselekménynek. Itt van egy nagyon újszerű elgondolás, amivel a Serenát megbízzák. Érdekes ez a megbízás, és nagyon aranyos a hadműveletnek a neve. Képes beszéd.
Ezzel bajban voltam, mert úgy eredeti címe a regénynek az, hogy Sweet Tooth. Ez önmagában is több rétegű, mert ugye annak van édes foga, ezt így kifejezésben használják, aki édes szájú. De az angolul egy jelzős főnév, magyarul pedig az édes szájú az melléknév, tehát azt a címet nem adhattam neki, hogy édes száj, az idétlen lett volna. Másodszor pedig visszautal az úgynevezett Mincemeat, második világháborús Mincemeat kém akcióra, vagyis titkosszolgálati
hadművelet.
A könyvben részletesen le is van írva, és ugye a Mincemeat az is a nevét meghazudtoló módon egy édesség, kis édes gyümölcsös kosárka. Erre hajaz ez a Sweet Tooth, és én a végén azért állapodtam meg többféle variáció után a mézes madzagnál, mert itt el van húzva egy mézes madzag a férfi főszereplő orra előtt, és mindenkinek az orra előtt, aki fontos, ő egy szép összegű ösztöndíjban részesül, miközben nem tudja, hogy titkos szolgálat kultúrhad járata részévé teszi, vagy szeretné tenni az ő munkásságát. Mézes madzag áldozat, és egyben ő maga a mézes madzag, azzal a lehetőséggel, hogy maga is megmártózhat végre abban, amit igazán szeret, szövegekben, irodalomban, könyvekben, és egy írónak a szerelme lehet. Tehát végül ezért kötöttem ki ennél a címnél, mert úgy gondoltam, hogy ez adja vissza legjobban ami az eredetit.
Könyvnek van egy perspektíva váltása. Ez egy nagyon meglepő fordulat. Nem szokványos. úgy elandalítanak általában ezek a típusú könyvek, és akkor egy ilyen hirtelen perspektívaváltással minden átfordul az ellenkezőjébe.
Igen, perspektívaváltásnak is nevezhetjük. Kiderül, hogy nem egyszerű, minden tudó szerző vezetett minket végig egy valamilyen csavaros, de azért mégiscsak lineáris történeten, hanem ez egy újra alkotott történet, amely ennek a két embernek a közös munkája. De ez McEwan-nál ez nem egészen szokatlan, mert egyszer már elkövetett hasonlót, és őt általában ez a fiktív, újra teremtett történet, vagy eseménysor, és a valóságnak a folyékonysága, vagy egybemosása, vagy egybefolyása, vagy egymásra hatása, ez őt foglalkoztatja. Tehát túl a történet fordulatosságán, a politikumán, ez az egyik legfontosabb az egész könyvben.
Sokszor az volt az érzésem, hogy az író önmagát írta bele.
Igen, ez teljesen egyértelmű, ezt el is ismeri, hogy Tom Haley, hát egy elég nagy százalékban ő maga, de azért nem egészen. Bevallotta, én egy csomó interjút, beszélgetést, egyebet végig néztem meg, aki ismeri McEwan pályáját, teljesen egyértelmű, hogy ez ő.
Lukács Laura fordítóval beszélgettünk Ian McEwan Mézes Madzag című regényéről, ami a Scholar könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mi szeren a feladata a kémelhárításnál. Megfejtését a keménykötés kukac.civiradio.hu címre várom.
A hungry feeling came o'er me stealing, and the mice were squealing in my prison cell. And the old triangle went jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal. To begin the morning, the screw was bawling, "Get up, ye bowsy, and clean up your cell." And the old triangle went jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal. The screw was peeping, Humpy Gussie was sleeping, as I lay there dreaming of my girl's cell. And the old triangle went jingle,
went jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal.
Up in the female prison there are 75 women, and 'tis among them I wish I did dwell.
Then the old triangle could go jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal.
A Magvető könyvkiadó jelentette meg Sion a Cetha gyomrában című regényét. A könyv szerkesztőjével, Dunajcsik Mátyással beszélgetünk. Nagyon leegyszerűsítem a kérdést, hogyha úgy interpretálom ezt a beszélgetést, amit a szerzővel Reykjavikban a könyv megjelenése előtt ejtett a fordítóval közösen, fikció vagy történelmi valóság. Van egy valós izlandi történelmi személyiség, de mégsem róla szól a regény, hanem Jonas Palmasonról.
Ez önmagában egy nagyon bonyolult kérdés itt Izlandon, és mint nagyjából mindent érdemes ezt a nyelv irányából megközelíteni, mégpedig, hogyha azzal indítunk, hogy izlandiul a történelem és a történet, vagyis a kvázi a fikció, erre ugyanazt a szót használják. Ez a saga, ami egyébként Európában is egy ismert szó, mert hogy egy sajátos irodalmi műfajt is jelent, amit ők a 13. és a 15. század között műveltek. És az pontosan egy ilyen nagyon zavarba ejtő műfaj, ugyanis ezek olyan történetek, egyébként prózában írva és egészen regényszerűen, amik egyfelől hihetetlenül fontosak, mint történelmi források arra nézve, hogy az izlandi középkor az hogyan nézett ki. Amikor beszélgettünk a Sionnal erről, akkor ő pont azt mondta, hogy amikor ő erről a korról ír, tehát a felvilágosodás előtti Izlandról, maga a regénynek a története az a 16. inkább a 17. században játszódik. Ott vannak nagyon pontosan dokumentált történelminek tűnő szövegek, amikben azonban simán előfordulhatnak teljesen meseszerű elemek. És amit ő mond, az az, hogy akkor, amikor erről a korról ír, akkor ezt úgy tekinti, mint az akkori korban élő embereknek a realitását, és ezt ő ugyanúgy is fogja kezelni. Pont emiatt annyira élvezetes ezt a regényt olvasni, mert hogy ezek a dolgok nagyon komolyan vannak véve, szinte teljesen észrevétlenül csúszik egymásba a kettő. De azt azért hozzá kell tenni, hogy a 17. században már egy olyan korról beszélünk, ami elkezd kifelé evickélni ebből, és ennek úgy szimbolikusabb jelenete a regényben az az, amikor a főhőst Jonas Palmasont elviszik Koppenhágába, ami hát akkoriban egy nagy tudományos központnak számított, és ott az egyik legnagyobb tudóssal beszélgetve, ő az, aki elmondja neki, hogy egyszarvúak azok nincsenek, hanem amivel egyszerű szarvként kereskednek Európában, és ugye kisebb falvak árát fizetik ki királyságok egymás között, az valójában egy narvál fog.
Most már csak azt nem tudjuk, hogy mi az a narvál, mert az unikornisról se tudtuk, hogy micsoda, de a narválról aztán végképpen.
A narvál az egy teljesen létező leírt cetfajta, az a specialitása, hogy van egy hatalmas nagy foga, ami kijön a szája elején, ami teljesen olyan, mintha egy kardszerű valami lenne, és ez egy ilyen nagyon szép, csavart, elefántcsontszerű képződmény, ami harcolásra meg zsákmány szerzésre használt, és ez Grönland és Izland környékén él ez az állat.
Van egy hősünk, ő a mesélő, Jonas Palmarsson, aki egy tudós ember, és az ő dilemmái, a harcai az igazságért, az üldöztetése, az elismerésért való küzdelem, szóval akár a korunkbéli tudós embert is képzelhetjük ide.
Abszolút mértékben. Amikor beszélgettünk a Sionnal, akkor ez pontosan felismerült, hogy ő a Nemzetközi Penklubnak az izlandi szervezetének az elnöke, és mint ilyen, nagyon sokat foglalkoznak ők a különböző országokban üldözött vagy bebörtönözött íróknak a segítésével, megmentésével, olyannyira, hogy egy pontos Jónnak köszönhetően Reykjavik is részt vesz egy olyan programban, ahol üldöztetett íróknak nyújtanak pár évre menedéket. Ez legelőször egy Palesztinából származó szerző volt, most éppen egy kubai író az, aki Reykjavik vendégeként itt tud lenni pár évig. És pontosan ezt mesélte el, hogy ez a munkája kapcsán nagyon sok olyan újságíróval, íróval, költővel ismerkedett meg, vagy az ő sorsukkal, akiket pontosan a gondolataikért, vagy csak pusztán azért, mert megtörtént történelmi eseményekről hírt adtak a világnak, elkezdték őket üldözni, és lehetetlenné tenni az életüket. És Jón Lárdi, aki az alapjául szolgál ennek a költött figurának, akiből a regény főhőse lett, ugye ő is egy ilyen tanú.
Igen, ő egy valódi élő izlandi tudós, ebből a korból.
Igen, és ugye ő is hasonlóan tulajdonképpen a mai üldözött oknyomozó újságírókhoz. Az egyik legfontosabb dolog, ami miatt hatalmas bajba került, az az, hogy megírta a nagyon brutális dolgot, ami az 1600-as években történt, amikor egy teljes baszk bánavadász csapatot, akik több hajóval érkeztek Izlandra a bánát vadászni, azt teljesen lemészároltatta az egyik helyi kis király. Az, hogy ő ezt megírta, és aztán ez az írás elterjedt, ez aztán őt rengeteg mindenféle bajba keverte, ami igazából abszolút mértékben párhuzamba állítható azzal, amivel mondjuk ma kell szembenézni egy olyan írónak vagy újságírónak, aki egy elnyomó diktatórikus országban megpróbálja az igazságot a felszínre hozni.
A te beszélgetésben nagy hangsúlyt kapott, és nagyon sokat segít a könyv megértéséhez, hogy Izlandon is 1000-ben vették fel a kereszténységet, csak úgy, mint Magyarországon. Ugyanúgy érintette őket a reformációs hullám. És azt mondta a szerzőnek, hogy mintha úgy tűnik a könyvből, hogy a kereszténység felvétele az nem okozott nagy traumát az izlandiaknak, szemben a reformációra való áttérés, mert hogy itt nagy kataklizma történt az emberekkel ezzel a vallásváltással.
Nagyon érdekes történet, ugyanis a kereszténységre való áttérés az 1000. évben az egy abszolút közmegegyezéses, tárgyalásos módon történt, tehát teljes mértékben békés volt. Hát ha kicsit ferdítésnek is tűnik a modern fogalmat használni, de nagyjából azt mondhatjuk, hogy demokrácia volt Izlandon, ami azt jelenti, hogy a különböző törzsfőnökök és vezetők mindig összegyűltek és közösen döntöttek az izlandi kolóniának a sorsáról. És hát abban az időben, mind kereskedelmi, mind politikai szempontból ajánlatos volt fölvenniük a kereszténységet, de ezt úgymond maguk döntötték el. És hát persze itt ugye a katolicizmusról beszélünk, amit tulajdonképpen minden országban azért rengeteg mindent felszívott magába a pogány hagyományokból. A szentek tiszteletével, a szentek egy olyan hídat képeznek, ahonnan azért egy politeista vallásból való áttérés, ez mégiscsak könnyebb, hiszen nem az van, hogy egyetlen egy istenség van, akivel kapcsolatot kell ápolni, hanem minden különböző dolognak megvan a maga szentje, akihez lehet imádkozni, és hasonlók. Tehát a katolicizmusra sokkal könnyebben fölveszi magába ezeket a különböző elemeket, hagyományokat, babonákat, persze a maga képére formálva, és ezért ez egy könnyebb átmenetet tett lehetővé, annak köszönhetően is, hogy úgy önszántukból megtörtént áttérés volt. Ellenben a reformáció az viszont már egy olyan korszakában érte Izlandot, amikor gyarmati státuszban volt, a dán királynak volt ez egy sok...
Gyarmatszerűje, igen.
Igen, igen, pontosan. Ami azt jelenti, hogy egyszerűen Koppenhágából megmondták, már pedig akkor holnaptól kezdve reformátusok, luteránusok leszünk, és ezt tűzzel vassal vitték keresztül az izlandi népen, és ez viszont egy borzalmasan traumatikus. Az utolsó püspököt, az konkrétan lefejezték. Az utolsó katolikus püspököt, nagyon-nagyon sok fájdalommal és félrel járó folyamat volt, és a hatalom viszont már abszolút az új rend szerint ítéli meg ezeket a dolgokat, ami azt jelenti, hogy például a jónak a történelmi érdeklődése, ami a régi rúnaírással, a régi mitológiával kapcsolatos, az is ugye egy ilyen pogány, üldözendő dologgá válik hirtelen.
Szigrid úr az oldalán feküdt, lábait maga alá húzva, mintha csak szenderegne, mert így merevedett meg a teste. Mellé feküdtem az ágyba. Karommal átöleltem, arcomat a tarkójához tettem. Fejkendője vadszegfű és mámorka illatot árasztott. Suttogtam neki. Elmentél hát abba a világba, ami túl van a felhőkön, túl van a napon, a holdon és az égbolton. Abba az országba, ahol végtelenül ragyogó jóság Krisztus zsámolyánál elcsitítja a szenvedést. Ott vártak téged a gyermekeid, kitárt karral rohantak édesanyjukhoz. Tovább nem jutottam, a torkom elszorult az utolsó szónál. Ha a halott gyerekeink élhettek volna, most már felnőttek lennének. Maguk is sok gyerekkel. Megengednék az öregeknek, Jónás nagyapónak és Szigga nagyanyónak, hogy a házukban lakjanak. Akiknek egyszer helye volt az anyja méhében és apja szívében, a szállást ad nekik öregségükre. De ebből nem lett semmi, és nem is lesz soha. Düszált meg. Ökölbe szorított kézzel kértem, jó Istenem, vedd el Naturfur Peterzont, a gonosztevőt, és add vissza nekem az én hákonomat, aki olyan szelíd volt mindig, mint egy kislány. Kegyelmes atyám, vedd el az öguri Ari Magnussont, és add vissza nekem a fürgekezű kislányomat, Berglindet, aki örökölte apja kézügyességét. Mennyei teremtőm, vedd el a mocskos szájú papot, Gudmundur Einarzont, és add nekem vissza a kicsi fiút, Clemenst, akinek egyik szeme mohazöld volt, a másik kék. Fenséges uram, vedd el azokat a mi hasznákat, akik minden nap túlélik áldozataikat. Úri székben, trónon ülnek, zabálják a jószág zsírtól csepegő húsát, ami szorgalmas, ártatlan, istenfélő emberektől elkobzott legelők zöld füvét legelte. És még kérkednek is vele, hogy elvették ettől vagy attól az embertől mindenét. Ennek vagy annak a nőnek a férjét, közben pedig alig tudnak szólni, mert tele a szájuk gonoszul szerzett mindenféle jóval. A vénséges vén torkukig élvezik mindazon szörnyű tetteik gyümölcsét, amiket földi életük során elkövettek, püspökeik áldásaival. És meggyőződésük, hogy aljas tetteikkel, amit az Isten szőlőskertjében való napi munkálkodásuknak neveznek, érdemessé váltak a mennyei életre. Istenem, ragadd el őket, vidd őket ahová akarod, de add vissza nekem Sigrid úrt, az istenfélő asszonyt, szerető feleséget, gondos anyát, aki magának soha nem kért semmit, de kegyelmet és boldogságot kívánt barátnak és idegennek egyaránt. Ilyen szörnyű átkok tajtékoztak ajkaimról. Oly rettenetesek voltak, hogy amikor észhez tértem, reméltem, hogy az Úr jóságában és az emberi esendőség iránti türelmében úgy tesz majd, mintha mindent halló füle megsüketült volna ezen a sötét órán.
Jonásnak egy nagy felismerés az, hogy az üldöztetés az nem csak őt érinti, hanem az egész családját. A felesége gyakran mondja neki, hogy megéri-e, megérte-e. Olyan, mintha volna más alternatíva. Besimulhat valaki a társadalomba, vagy szemben állhat a hatalommal. Ugye ez a két alternatíva van, úgy tűnik ebben a korban. Azzal szembesül Jónász, hogy ő magával rántotta az egész családját ebbe a szembenállásban.
Pontosan. Itt, amikor a Sionnal beszélgettünk erről, akkor azt mondta, hogy ez is egy nagyon fontos tanulsága volt annak, amikor ő a mostani kornak az üldözött íróival dolgozott együtt, hogy ott nem csak és kizárólag egyénekről van szó, hanem teljes családokról. Hogy Jonas ennek a regénynek a főhőse azért egy abszolút megszállott figura. Ha néha-néha föl is merül benne az, hogy talán a többiekre való tekintet jobb lenne kicsit visszafognia magát. Egyszerűen, amikor elkapja az ihlet és a tudásvágy, vagy az, hogy megpróbáljon valami addig megoldatlan dolgot megoldani, akkor semmi nem tudja megállítani, és abszolút nem gondol bele, hogy ennek milyen következményei lesznek.
Még egy van, amit én itt fölírtam magamnak, és ami nagyon tetszett, hogy kérdezték Siontól, a szerzőtől, hogy nem lesz-e idegen a magyar olvasónak ez a világ, amit ő leírt. És azt válaszolta rá, hogy minden kultúra tulajdonképpen a népmesékből, a népi kultúrából építkezik, és ugyanazokat a történeteket mondják el a világon mindenhol, csak a helyi ízeket teszik hozzá.
Igen.
Most, hogy ott él, mióta él ott? 2 éve?
Hát másfél nagyjából.
Másfél. Mi a benyomása? Mennyiben más az a világ, ahol most van, mint a hazai?
Hát ezt nagyon nehéz lenne összefoglalni. Társadalminak, ami a legfontosabb, az az, hogy itt van egy olyan hihetetlen mértékű nyugalom, ami szinte hogy ismeretlen volt a számomra, mondjuk az egymilliós Budapesten élve. Az nagyon érdekes, hogy ez az egész mitológiai világ, amiről szó volt az eddigi beszélgetéseinkben, hogy ez egy nagyon, nagyon most is jelenlévő dolog az izlandi kultúrában. Olyannyira, hogy jelen van a nyelvben is. Tehát, hogy nagyon sok olyan kifejezés van máig, amelyik tulajdonképpen a mitológiára utal. Például mondjuk, hogyha egy nagyon szépen kidolgozott ékszerről beszélünk, akkor mondhatjuk rá azt, hogy dvergsmidadur, vagyis hogy törpék által kovácsolt ékszer. És elképesztően sok ilyen teljesen hétköznapi kifejezés van, amik egy az egyben utalnak erre a kultúrára. És hát ami ugye nagyon speciális, hogy itt olyan keveset változott a nyelv az utóbbi 1000 évben, hogy mind az Edda verseket, amiben ugye nagyjából össze van foglalva az északi mitológia, mindezeket a szagákat, amik a 13. században íródtak, és nagyjából a 9.-10. században történt dolgokat mesélik el, ezt többé-kevésbé minden izlandi el tudja olvasni. Nyilván nem abszolút a hétköznapi nyelv ez, de nagyon-nagyon kevés változtatással az ember tudja olvasni ezeket a szövegeket, és ez egy hihetetlen kontinuitást ad az itteni kultúrának. Tehát képzeljük azt el, hogy a magyar kultúra az úgy néz neki, hogy a honfoglalás után pár száz évvel elkezdtek volna magyar nyelven írni hosszú-hosszú szövegeket, amiben például részletesen leírják a honfoglalásnak a történetét, hogy milyen családok jöttek, ők hol telepedtek le, milyen konfliktusok voltak közöttük, hogyan alakult ki az itteni társadalmi rend, és ezeket a szövegeket máig tudnánk olvasni. Ugye egészen más fajta viszonyunk lenne a saját történelmünkhöz. És itt azt látom, hogy ez nagyon sok mindenben nagy hatással van az itteniekre. Amikor az ember kortárs izlandi irodalmat olvas, akkor is folyamatosan ebben a nagy összefüggésben kell gondolkodni, és hát nyilván Sjón az egy külön, kifejezetten erre nagyon jó példa, ő pedig rengeteget merít ezekből a történetekből.
Mivel tölti az idejét?
Hát én most egy ösztöndíjprogramnak tartok a felénél, ami egy 3 éves BA képzés, és izlandi nyelv és kultúra tanulására van. Izlandi nyelvet tanulni a világon talán még 2-3 olyan egyetem van, ahol létezik normális izlandi oktatás. De ezen kívül, hogyha az izlandiak azt akarják, hogy legyenek emberek a világban, akik képesek közvetíteni az ő kultúrájukat más nyelvek felé, akkor az egyetlen módja ennek az, hogyha meghívják őket, és itt tanítják meg őket erre a nyelvre. Én ennek az ösztöndíjprogramnak az egyik hallgatója vagyok.
Ez alatt a másfél év alatt eljutott a nyelvnek egy beszélt szintjére?
Igen, már most az utóbbi, tényleg csak pár hónapban, mert ugye egy borzalmasan bonyolult és nehéz nyelvről beszélünk, de az utóbbi pár hónapban történt meg az, hogy most már tudok kortárs regényeket, nyilván szótárazgatással, de folyékonyan olvasni, és úgy, hogy nem akasztja meg az irodalmi élményt az, hogy ez most éppen egy másik nyelven van. Maga ez az izlandi est, amit tartottam december 20-án, amikor az ünnepekre hazalátogattam, ott már teljesen saját műfordításokat tudtam a közönségnek megmutatni, amiket az itteni költőknek a műveiből készítettem az utóbbi fél évben.
Dunajcsik Mátyással beszélgettünk Sjón a Cethal gyomrában című könyvéről, ami a Magvető könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy miért üldözik ellenségei Jonász Palmasont. Megvetését a keménykötés@civilradio.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. Simplicity. Az Európa könyvkiadó gondozásában jelent meg Svetlana Alekszajevics Elhordott múltjaink című műve. A fordítóval, Iván Ildikóval beszélgetünk.
Szép vaskos könyv.
Igen.
Igen. Lelkileg sem egy könnyű.
Igen, lelkileg sem könnyű. Kezdhetjük erről az oldalról. Szomorú ez a könyv, mert ahogy egy interjúban éppen fogalmaztál, hogy nincs benne egyetlen egy boldog történet sem.
Igen, és ugyanakkor nem csak erről szóltak a szovjet hétköznapok, és ezek jóformán átlagos sorsok, amiket egybe gyűjtött nekünk Alekszijevics. Nagyon érdekes egyébként a könyv fogadtatása az én ismerőseim körében. A magyarok kivétel nélkül mindannyian azt mondják, hogy ez szörnyű, nyomasztó, és nem tudják elképzelni, hogy hogy lehetett ilyen körülmények között élni. Sokan mondták, hogy nem lehet belőle csak egy-két oldalt olvasni egyszerre, mert elmegy az életkedvük. És az orosz ismerősök pedig egyértelműen azt mondták, hogy nem tudják, hogy miért van úgy túl dramatizálva ez a könyv. Tehát szerintük is erőteljes, de ők sok hasonlót megéltek, és sok hasonló történetük van a családjuk a nagyon közeli rokonság köréből.
Azt hiszem, hogy a hazai olvasókat az rendíti meg, hogy annyi sok életérzés hasonlóságot vélek hallani, vagy olvasni.
Igen, van is. Ez azért egy nagyon kelet-európai...
Kelet-európai történetek. Hogy volt egy ilyen euforikus időszak, aztán ahogy az felszaladt, ugyanolyan mélyre zuhant ez a csalódottságérzés, és mindig újra és újra föltámadnak ilyen euforikus remények.
Igen, nagyon szkeptikusan áll pontosan ezekhez az euforikus nekibuzdulásokhoz Alekszijevics. Ő látja, a szovjet és a posztszovjet történelem átkának, hogy mindent ilyen nagyszabásúan és ilyen óriási lendülettel a puszta mindennapi életen és az emberi sorsokon túlmutató szempontból akarunk megközelíteni, és úgy akarjuk végigcsinálni kvázi a történelmünket. Szerinte tönkre teszi az egyént, aki ugye hát a társadalmat alkotja, és akinek az élete végül is az ország élete, és az emberiség élete. Tehát szerinte rossz az irány. Tehát nem felülről lefelé kéne a történelmet élni, hanem az egyén szintjéről megközelíteni, és lenne az élhető, az emberhez méltó, a normális élet, és az ebben a térségben élő emberek mindig is messze voltak, és tulajdonképpen lemaradtak arról a sanszról is, ami a rendszerváltás után felvillanni látszott.
Tehát illúziókban élünk, azt akarod ezzel mondani, ugye? Tehát egyik illúzióból megyünk a másikba. Tehát hogyha egyikbe csalódtunk, akkor keresünk egy újabb illúziót.
Ezek nem ugyanazok az illúziók. Jelenleg Oroszországban ismét ez a birodalmi eszme, aminek Alekszijevics igen nagy ellensége. Igen, hát mindenképpen építünk valami légvárat, ahelyett, hogy a saját életünket próbálnák meg felépíteni. Szerinte ebben voltunk mi mindig nagyon rosszak. Tehát itt most tényleg egy kalap alá vettem azokat, akik a Szovjetunióban nőttek fel, és azokat, akik bárhol máshol Kelet-Európában.
Olvastam egy e-mail interjút a szerzővel, Alekszijevicssel, és ezt írta akkor ott le, hogy a szovjet korszak legborzalmasabb hagyatéka maga a szovjet nép. Mintha erről beszélnénk, erről a fajta gondolkodásmódról. Ezt tette velük a 70, velünk a 40 év.
Igen, ő ennél kiélezettebben is fogalmaz, amikor azt mondja, hogy gyilkosok és áldozatok között nőttünk fel. Vagy elszenvedője volt az állami erőszaknak, vagy pedig az elkövetője. De az áldozat és a hóhér is ugyanannak a szisztémának a része. Mindkettő torzítja, mindkettő tönkre teszi, hogyha egy ilyen történetet kell végigélni, és egy ilyen sorsot kell magára vállalnia. Ami nagyon fontos itt, hogy ő leszámol ezzel a hősi mítosszal, hogy az a szenvedés, amit a szovjet nép átélt az elmúlt évszázadban, és azóta is a rendszerváltás óta, az valamiképpen meg nem esíti az embereket. Ez a rengeteg trauma, ez a rengeteg kibeszéletlen, feldolgozatlan, viszont megnyomorító élmény megakadályozza azt, hogy egy normális életet építsen az utódai számára.
Nagyon ismerősek azok a helyzetek nekem, amikor a konyhában megy a nagy politizálást. Konyhai forradalomnak hívja a könyvben, hogy az értelmiség ül a konyhában, iszogat, és közben világot megvált, és beszél arról, hogy mit kéne tenni ennek a társadalomnak. Ülnek ott 4-en, 6-an, 8-an.
Valóban a konyhai beszélgetések szintjén épült a szebb jövő. Akkor mindent olyan egyszerű volt elképzelni. És utána, amikor valóban nagyot fordult a történelem kereke, és tulajdonképpen elgyűlt ez a jövő, akkor ezek az értelmiségiek pillanatok alatt rettentő elveszetté váltak ebben az új világban, és kiderült, hogy ez nem az ő világuk. Igen, ez valószínűleg egész Kelet-Európa átélte.
Nem a szocializmusról faggatózom, hanem a szerelemről, a féltékenységről, az öregségről, a zenéről, táncról és a frizurákról. A letűnt élet ezernyi részletéről. Csak ezzel a módszerrel lehet a katasztrófát a hétköznapi történések kereteibe gyömöszölni, és megkísérelni valamit mondani róla. Kideríteni valami újat. Még mindig álmélkodom azon, milyen érdekes volt akkor egy átlagos emberi élet. Az emberek igazságainak száma végtelen. A történelem a tényekkel foglalkozik. Az érzelmek nem kerülnek a fókuszába. Nem szokás a rájuk is kitérni. Én viszont nem egy társadalomtudós, nem egy bölcsés szemével nézem a világot. És nem győzök csodálkozni az embereken. Nem sokszor tudtunk apámmal őszintén elbeszélgetni. Ő sajnált engem. Hogy én sajnáltam-e őt, erre nehéz felelnem. Kíméletlenek voltunk a szüleinkhez. Azt hittük, hogy a szabadság igazán egyszerű dolog. Eltelt egy kis idő, és megroppantunk a súlya alatt, mert senki nem tanított minket szabadon élni. Csak arra, hogyan halljunk meg a szabadságért. Itt van hát a szabadság, de ez az, amit vártunk. Az életünket áldoztuk volna az eszményeinkért. Fegyverrel is harcoltunk volna értük, de ami elkezdődött, csehovi élet volt. Történelem nélküliség. Minden érték elveszett, kivéve az élet értékét, meg magát az életet. Az egész történelem során nem éltünk, csak túléltünk. Most a háborús tapasztalatok feleslegessé váltak, el kellett őket felejtenünk. Ezer és ezer új érzés, új állapot, új reakció. Körülöttünk valahogy minden más lett. A falragaszok, a tárgyak, a pénz, a zászló. És maga az ember is. Színesebb, egyénibb lett. A monolit felrobbant, az élet kis szigetekre, atomokra, sejtekre esett szét. Ahogyan a Dálféle értelmező szótár magyarázza, a szabadság szabad akarat és szabad tér. A hatalmas gonosz mondává politikai krimivé szelídült. Az eszméről már senki nem beszélt. A hitelekről, a kamatokról, a részvényekről folyt a szó. A pénzt nem keresték már, hanem csinálták. Meddig lesz ez így? Mindenkit, akivel találkoztam, megkérdeztem. Szerinte mi a szabadság? Az apák és a gyerekeik különbözőképpen feleltek. Azoknak, akik nem a Szovjetunióban születtek, nem volt közös tapasztalati alapjuk azokkal, akik még igen.
A könyvben két nagy ív rajzolódik ki. Az egyik a Gorbacsovtól Jelcinig tartó ív, a másik pedig a putyini világ.
Igen.
És azt lehet mondani, hogy ez a Homo Sovieticus, aki ebben a könyvben szereplőként, valló emberként vall a saját életéről, azok aktív részesei voltak ennek a két nagy korszaknak. Kezdetben volt a perestroika, ami hihetetlen izgalmakat váltott ki az kelet-európai érában, talán a Szovjetunióban a legkevésbé támogatták.
Nagyon megosztó volt. Valóban volt egy a népességnek egy komoly része, akik rettentő lelkesedéssel és nagy felszabadulással fogadták a változásokat. A többiek számára, vagy igen sokak számára pedig azt jelentett, hogy kihúzták a lábuk alól a talajt, mert kihúzták a lábuk alól az eszmét, aminek a nevében
szenvedtek.
Ők elviseltek szenvedéseket, illetve ők maguk is végrehajtottak különböző dolgokat. Az eszmei háttér nélkül az ő egész múltjuk vált pillanatot értelmezhetetlenni és érthetetlenni.
Amikor kimentek az utcára tüntetni, ahogy ők mondják, akkor megvédték a szabadságot. Az innen nézvést, ez egy jelcini pucs volt.
Akik a két különböző oldalon álltak, és hát megszólalnak mindkét oldalról résztvevők a könyvben. Akik kivonultak, azok úgy érezték, hogy ők most a demokráciát védik, és annak az átalakulásnak a vívmányait, amitől egy darabig szabadon lélegezhettek, és ezt szerették volna megvédeni.
De nem sikerült, mert Jelcinnel elindult valami a rég birodalmi világból. Újra kezdett építkezni egy birodalom.
Hát bizony. Már egy interjúban mondta Alekszijevics, hogy elszalasztották a történelmi pillanatot, amikor lehetett volna egy szabad országot építeni. Amikor a Nobel-díjat átvette, akkor a beszédbe ki is tért arra, hogy szerinte valóban volt egy olyan mozzanat, amikor Oroszország dönthetett volna, hogy erős hatalom, erős birodalom szeretne lenni a továbbiakban, vagy pedig egy olyan ország, ahol méltó életet biztosítanak az itt élők számára. És az orosz vezetés végül is hosszú távon az egymást váltó vezetések, és hát igen, legfőképpen már, amikor Putyin hatalomra jutott, az első mellett tette le a voksát. És az a kettő kizárja sajnos egymást, és most ismét az a tendencia érvényesül.
Miért jó ez a birodalmi akkolban levés? Miért jó az, hogyha a nagy birodalom ez az Oroszország?
Alekszijevics válasza erre az, hogy azért, mert soha nem éltek másképp. Nem tudunk, mondja ő magát is beleértve, másképp élni, csak hadi állapotban. Valamiért annyira erős ez a fajta szocializáció, hogy még ha néha el is csábítja az embereket a fogyasztás, mint osz, ami azért szintén egy hihetetlen erős szerepet játszott a rendszerváltáskori oroszok gondolkodásában, de azért mégiscsak időről időre oda tér vissza, azt a kört írja le a történelem, hogy mint nagy és erős birodalom, és mindenképpen valamivel és valakikkel szemben állva tudja magát elképzelni és meghatározni, és az egyes embernek ez valamiképp valami biztonságot nyújt. Szerintem ez borzasztó. Alekszijevics ezzel semmiféle közösséget nem tud vállalni, és minden nyilvános megszólalásában nem csak a konkrét háború ellen emeli fel a szavát, hanem ezzel a mentalitás ellen is mindig.
Nagyon egyéni a stílus, amit Alekszijevics kialakított magának.
Minden irodalmi igény íródott a szociográfia is a rokona lehet Alekszijevics regényeinek, amit ugye most már inkább elég határozottan regénynek nevezhetünk. Nagyon sajátos átmeneti műfaj, ez tényirodalom, mert összegyűjtötte ezeket a történeteket, viszont ez egy művészi szöveg, amit ő alkot belőle. Van egy olyan metodika, ami alapján már az 5. könyvét írta így, ez volt az elhordozott múltjaink, és az előző 4 is már hasonlóképpen készült. Rengeteg mély interjút készít, több százat egy könyvhöz, utána abból kiválaszt néhány tízet, amelyek be fogja kerülni a kötetbe, és azokhoz az emberekhez viszont hetekig visszajár. És nagyon-nagyon sok beszélgetésből alakulnak ki ezek a monológ formájában előadott történetek. Tehát ő nagyon keményen belenyúl ezekbe az eredeti szövegekbe. Van úgy, hogy egy-egy beszélgetésből csak néhány mondatot vagy néhány bekezdést használ fel, és utána megszólal ez a kórus. Az egyes történetek szerkesztése is nagyon fontos, és utána, hogy ezeket hogyan szerkeszt össze egyetlen kötetté, hogyan fűzi össze, hol rímelnek egymásra, hol mondanak egymásnak ellent. Tényirodalom, de művészi szöveg, azt mondhatnánk. Tehát először is a hitelességet azáltal éri el, hogy végighallgatja ezeket az embereket végtelen türelemmel és alázattal, és utána viszont elhiszi, hogy az ő írói talentumától ezek a szövegek nem hiteltelenebbé, hanem hitelesebbé válnak, és jobban tudják közvetíteni azt, amit az eredeti alanyokát akartak adni. Egyébként ebből még voltak konfliktusai is, tehát voltak olyan nyilatkozók is, amikor látták a szöveget, akkor felelősségre mondták azért, hogy ez nem így és nem ebben a formában hangzott el. Látva ezeket a szövegeket, meg valamennyire megismerve a többi könyvét, teljesen érthető, sőt, hát ez a vívmány, ettől lett ez a műfaj olyan, amilyen.
Iván Ildikó fordítóval beszélgettünk Svetlana Alekszijevics Elhordott múltjaink című művéről, amit az Európa Könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mi a szovjet korszak legborzalmasabb hagyatéka a szerző szerint. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre küldje. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott fel szemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos választotta. A műsorokat több évre visszamenőleg is meghallgathatja rádió honlapján, és podcastról is letöltheti.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jósver a műsora.
Silver leaves as we walked by, soft kisses on a summer's day, laughing all our cares away, just you and I. Sweet, sleepy, warm-up summer nights, gazing at the distant lights in the starry sky. They say that all good things must end someday.